Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Döntött az országgyűlés. Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásának aktív tagja volt. A statútum a mai napig nincs kihirdetve, és ezt a negyedszázados elmaradást pótolni kell, mondta expozéjában az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Bódis Péter hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság célja a jogállamiság előmozdítása, az, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények ne maradjanak büntetlenül.
Az előző kormány mindezzel szembe menve arról döntött, hogy Magyarországot kilépteti a statútumból. A törvény indokolása azonban nem tartalmaz semmilyen magyarázatot erre a lépésre.
A Fidesz nem támogatta a javaslatot. A párt vezérszónoka Bóka János szerint a római statútum és a magyar alaptörvény nem összeegyeztethetőek, a Nemzetközi Büntetőbíróság pedig politikai testületté vált, tehát nem alkalmas a népirtás, valamint a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények elleni hatékony fellépésre. A KDNP vezérszónoka Juhász Hajnalka is hasonló véleményen van.
Oda kell figyelnünk arra, hogy melyek azok a nemzetközi szervezetek, amelyek nem tisztán nemzetközi jogi tevékenységet végeznek, hanem elindulnak a politika útján. Ugye tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok szankciók kilátásba helyezését is felvetette az ICC bíróival kapcsolatban, tehát kell egy politikai és jogi mérlegelés ennek a következményei vonatkozásában, úgyhogy ebben a formájában mi nem tudjuk támogatni.
A Mi Hazánk vezérszónoka Apáti István szerint Magyarországnak kezdeményeznie kellene egy olyan nemzetközi szervezet létrehozását, amely sokkal jobban tudna működni a Nemzetközi Büntetőbíróságnál, mert az most egy sóhivatal, hiszen számos tagállam a felszólítása ellenére sem mer letartóztatásokat végrehajtani. Az ellenzéki felszólalók emlékeztettek arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság szerint Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt le kell tartóztatni, ha elfogadja Magyar Péter kormányfő magyarországi meghívását. Az országgyűlés végül 133 igen szavazattal, 37 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja marad.
A Tisza kormány felülvizsgálja az összes koncessziós szerződést, hangzott el az országgyűlésben, Herceg Zsolt összefoglalója.
Haladéktalanul kezdjék el a teljes körű koncessziós auditot, kérte a kormányt napirend előtti felszólalásában Molnár Zoltán, a Tisza párt országgyűlési képviselője.
A felülvizsgálat során a következő 3 lépést kérjük a kormánytól végrehajtani. Minden koncessziós szerződés mellékletét és háttértanulmányát teljes egészében nyilvánosságra hozni. Nincs többé titkos záradék. A magyar embereknek joguk van látni, milyen feltételekkel adták el a fejük felül az autópályákat és a közszolgáltatásokat. Kezdeményezzük a tiltott állami támogatások és a közbeszerzési szabályok durva megsértésének vizsgálatát uniós szinten is. Ha a strómanok nem akarnak önként tárgyalóasztalhoz ülni, a feltételek módosításáról a jog erejével kell kényszeríteni erre őket. Ahol bizonyítható a feltűnő értéke aránytalanság vagy a korrupció, ott a szerződések felbontásával és a stratégiai ágazatok állami, illetve transzparens piaci kézbe való visszavételét fogjuk kérni. A nemzeti vagyont hivatalból kijátszókat pedig törvény elé kell állítani. A választók 2026 tavaszán arra adtak nekünk soha nem látott felhatalmazást, hogy tegyünk igazságot. Nem lehet új, virágzó európai Magyarországot építeni úgy, hogy a régi rendszer parazitái továbbra is szívják az ország vérét a koncessziós csatornákon keresztül. A Fidesz által hátrahagyott aknamezőket hatástalanítani fogjuk. Visszavesszük az autópályákat, visszavesszük a kaszinókat, visszavesszük a közszolgáltatásokat, és visszavesszük a magyarok jövőjét. Mert a magyar nemzeti vagyon nem a haverok hitbizományi birtoka, hanem a magyar nép közös öröksége.
Értik a feladatot és teljesíteni fogják, hangzott Magyar Péter egyetlen tőmondatos válasza.
A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg központ működését, de az önkormányzatoknak sem adná vissza 100%-ig az iskolákat. Domonics András összeállítása.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felülvizsgálja a Klebelsberg központ középirányító szerepét és a tankerületi központok működését, jelentette be a kormány szóvivői sajtótájékoztatón Magyar Éva.
Illetve a tankerületi központok működését, valamint a tankerületi igazgatók kinevezési döntési és gazdálkodási gyakorlatát. Erre a felülvizsgálatra azért van szükség, mert 2010 óta bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatás ügyben az nem megoldotta, hanem csak tovább fokozta a problémákat. A kormány célja most az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen és erősödjön az intézményi autonómia.
A vizsgálat kitér a fenntartói, munkáltatói és pénzügyi jogkörök megoszlására, a belső ellenőrzési rendszerre, a szerződéskötési gyakorlatokra, valamint arra is, hogy a tankerületi döntések mennyire segítették vagy éppen akadályozták az iskolák működését, mondta Magyar Éva, hozzátéve előkészítik az igazgatói jogkörök bővítését is.
A kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről. Felkérte az oktatási és gyermekügyi minisztert, a szociális és családügyi minisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy készítsenek elő szabályozási javaslatot a köznevelésben működő szakszervezetek jogosítványainak megerősítésére. A kormány emellett felkérte a minisztert, hogy készítse elő a köznevelésre vonatkozó külön sztrájk szabályok eltörlését is, hogy a pedagógusok és a köznevelésben dolgozók sztrájk joga ne térjen el az általános szabályoktól.
Az iskolák ugyanakkor nem kerülnek vissza automatikusan az önkormányzatokhoz.
Biztosan nem lesznek visszaadva az iskolák az önkormányzatoknak 100%-ban. Az a cél, hogy az önkormányzatoknak is legyen, meg a helyi közösségeknek is legyen beleszólásuk az iskolák működésében.
A kormány szeretné lehámozni a politikai befolyást a közoktatási intézményekről, mondta az Inforádió kérdésére válaszolva Magyar Éva.
És több jogkört adni az iskolák igazgatóinak, hogy valóban a napi működésben ők hatékonyak tudjanak lenni, el tudják végezni a feladataikat. Talán ez lesz az első, amit érezni lehet majd.
A kormánynak nem célja a mindennapos testnevelés megszüntetése, egy rugalmas rendszer kialakítását szeretnék, mondta Magyar Éva.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét meghirdette a fogyasztóbarát webáruház pályázatot a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Ismét megnyílt a lehetőség az online kereskedők számára, hogy elnyerjék a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége elismerését. A fogyasztóbarát webáruház tanúsítványra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek a jogszabályi minimumon túlmutatóan kiemelten figyelnek a vásárlók biztonságára és elégedettségére, mondta az Inforádiónak Kispál Edit, a FEOSZ szóvivője.
A lényeg ennek a pályázatnak az, hogy olyan webáruházakat keresünk, akik fogyasztóbarát módon járnak el. Ezt kell felénk igazolniuk, és hogyha ez megtörténik, akkor megkapják tőlünk ezt a FEOSZ ajánlásával 2026 tanúsítvány kitételt, amit fölrakhatnak a weboldaljukra. Ezzel is hirdethetik magukat a fogyasztóknak, hogy ők ezeknek a feltételeknek, amit előre rögzítettünk, ezeknek ők megfelelnek.
A szövetség célja a kezdeményezéssel az, hogy kiszűrje a tisztességtelen szereplőket.
Meg kellett határoznunk, hogy mi a fogyasztóbarát kritérium a mi álláspontunk szerint, tehát ez a FEOSZ álláspontja. Ugye az első és legfontosabb kritérium az, hogy mindenben betartják a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Azt gondolnánk, hogy ez teljesen alapvetőnek kell lennie, de ugye mindannyian tapasztaltuk, hogy az elmúlt években nagyon sűrűn változtak a jogszabályok, tehát azért nem is olyan egyszerű megfelelni ennek a kritériumnak, de ez az első és legfontosabb, hogy ennek meg kell felelni. És ezen felül várunk bizonyos fogyasztóbarát szemléletet, ami megnyilvánulhat egy gyorsabb ügyfélszolgálati működésben, gyorsabb panaszkezelésben, edukáló tartalmak megjelenítésével, blogbejegyzések megjelenítésével, bármilyen olyan segítő magatartással, ami a fogyasztókat, a vásárlókat segíti a webáruházban.
A pályázat ingyenes.
2026. szeptember 30-áig várjuk a pályázatokat. Természetesen be lehet küldeni elektronikus úton, e-mail címre, ez a feosz@feosz.hu, de posta címre is elfogadjuk, bár az elmúlt évben nem volt olyan webáruház, aki postai úton küldött volna pályázati anyagot felénk, tehát inkább az elektronikus út, és még idén, december 1-ig el is fogjuk ezeket bírálni, ezeket a pályázatokat.
A pályázati feltételek, a pontos kritériumrendszer és a jelentkezési űrlap a FEOSZ hivatalos weboldalán érhető el.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda befejezte a nyomozást 11 gyanúsítottal szemben, akik cégek nevében összesen 236 millió forintot csaltak ki több sértettől. Az ügyészség börtönbüntetések kiszabását indítványozza, azok felfüggesztésére 6 vádlott esetében lát lehetőséget, 5 vádlottnál végrehajtandó szabadságvesztés az indítvány, mondta a fővárosi főügyészség szóvivője, Rab Ferenccel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
130 rendbeli csalás, 11 terhelt ellen emelt vádat budapesti 10. és 17. kerületi ügyészség. Mit lehet tudni a részletekről?
Online csalásos elkövetések továbbra is nagyon elszaporodottak. A 21. század egyik legfőbb elkövetési formája lassan ez a vagyon elleni bűncselekményeknél. Egy újabb ilyen ügynek került egy kettős pont jelenleg a végére, ugyanis újabb szakaszba lépett az eljárás, amikor a 10. és 17. kerületi ügyészség vádat emelt 11 személlyel szemben, 9 férfival és 2 nővel szemben, és 130 rendbeli csalás, illetve csalás kísérlete a vád, ugyanis tipikusan nagyon sok cselekményt követnek el az online csalók, és igyekeznek minél több kárt okozni. Azonban szerencsére és részben úgy gondolom, hogy a média által segített, közvetített edukációnak, felvilágosításnak is a hatása az, hogy előbb-utóbb a sértettek észlelik, hogy őket be akarják csapni, és nem mindig teljesítik ezeket a család kéréseket, előbb-utóbb feljelentést tesznek, a hatósághoz fordulnak, és így lehetőség van az elkövetési lánc megszakítására. Ezért van az, hogy nagyon sokszor ezek kísérleti szakban is rekednek, így mondják pontosan, tehát megpróbálják kicsalni a pénzt, de végül nem sikerül, vagy nem az egészet. Jelen esetben is összesen az elkövetők 236 millió forintot csaltak ki, azonban ténylegesen ennél jóval többet szerettek volna, összesen körülbelül 573 millió forintot, de látható, hogy nagyjából a felét sikerült csak. Több éven át tartott szövevényesen az elkövetés, és igazából pont az egyik sértett tett feljelentést is úgy került a rendőrséghez az ügy, egy nagy magyar részvénytársaság, akinek a nevével visszaéltek, és az ő nevével visszaélve logójukat is használva kezdtek el kisebb cégeket tévedésbe ejteni, és tőlük különböző módon összegeket kicsalni. Tipikusan adott termékekre kértek árajánlatot, voltak ezek között drónok, videókártyák, de elektromos roller, élelmiszer, illetve még hordós olaj is. Miután kaptak ezzel kapcsolatban ajánlatot, akkor el is szállították a terméket azzal, hogy később egyébként a gazdaság életben szokásos módon egy adott fizetési határidőn belül fizetnek, ugyanis a gazdaság úgy működik többnyire, hogy a viszonteladók megvásárolják a termékeket, tovább értékesítik, és a bevételükből fizetik ki a beszerzéseiket is. Azonban itt már a megrendelés leadásakor sem állt szándékukban a teljesítés, tehát eleve egy csalási szándékkal történt a rendelés. Illetve a másik módszer az volt, amikor az ismert vállalatok nevében ők kínáltak eladásra különböző termékeket nagyon kedvező áron. Erre is érdemes figyelni a sértetteknek, hogyha valami feltűnően olcsó az online világban, akkor nem biztos, hogy egy igazán jó fogásról, egy jó akcióról van szó, hanem lehetséges, hogy csalásról van szó, és így próbálják ugye a sértettek érdeklődését felkelteni az elkövetők. Ilyenkor természetesen előre kérték a fizetést mindig utalással, áru azonban nem érkezett. Így történt az, hogy 144 ügylet megkötésére került sor, és ahogy előbb említettem, több mint 570 millió forintot próbáltak meg kicsalni, és ebből több mint 230 millió forintot sikerült is. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nagyon szakszerűen lefolytatta a nyomozást, azonosította a fő elkövetőt, egy hódmezővásárhelyi férfit, utána felfejtették az egész elkövetési láncot, és lehetett azt látni, hogy a kitaláló maga is igyekezett leplezve maradni, társaival minél kevesebb információt közölni, ha lehet, online tartották a kapcsolatot, és azt is megszervezte egyébként, hogy a jogtanú megszerzett pénzt hogyan mossák tisztára, hogyan futtassák át megfelelő módon számlákon. Így lett az eredménye annak, hogy egy 11 fős elkövetői kört sikerült azonosítani, akikkel szemben most a kerületi ügyészség vádat emelt. Kollégáim mindegyik vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt, 5 személy esetében végrehajtandó börtönbüntetésre, 6-nál pedig az enyhítő körülmények túlsúlyára lehetőséget látnak a büntetés felfüggesztésére. Emellett egyébként vagyonelkobzást is indítványoz az ügyészség, hiszen a jogellenes gazdagodást a törvény betűje szerint el kell vonni az elkövetőktől.
Lehetőség lehet arra, hogy a kicsalt összegek visszakerüljenek a sértettekhez?
Kicsalt összegek egy része meg is térült egyébként, a rendőrség a termékek egy részét le tudta foglalni annál az elkövetési módnál, ahol lényegében a termékeket csalták el a cégektől, nem annál, amikor ők árultak, tehát sikerült lefoglalással, vagyonbiztosítással valamilyen módon már a kárt megtéríteni a nyomozás során, de van lehetőség ilyenkor ugye a polgári jogi igény érvényesítésére a büntetőeljárásban, ez sok év óta rendelkezéssel, hogy ne kelljen külön pert indítani, hanem a büntetőeljárás keretében is tudják a sértettek a vagyoni igényeiket érvényesíteni. Természetesen ennek előfeltétele az, hogy a bíróság majd vizsgálja meg a rendelkezésre álló és begyűjtött nagyszámú bizonyítékot. Maga a vádirat önmagában több mint 400 oldal egyébként ebben az ügyben, és hát sok-sok kötet, több tucat kötet van. Most már elektronikusan küldjük ezeket a bíróságra, beszkennelve, megfelelő módon digitalizálva, de hogy a sok iratból álláspontunk szerint bizonyítható lesz a vádlottak bűnössége, amennyiben a bíróság majd ezzel egyetért, akkor természetesen rendelkezhet a sértettek kártalanításáról is. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy egy ismert céggel állunk kapcsolatba, de pont azért, mert a kapcsolattartás többnyire online történik, ilyenkor is meg lehet ejteni egy biztonsági telefont, tehát hogyha az ismert cégnek az adott beszerzés osztályát felhívjuk, és lehet, hogy ott azt fogják mondani, hogy ők nem is indítottak ilyen kérést. Mindenképp amit lehet, meg kell próbálni megtenni, hogy ne legyünk áldozatok, ugyanis ebben a felgyorsult világban nagyon könnyen be tudnak minket csapni a csalók, tehát legyünk figyelmesek.
Rab Ferencet, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Idén is kiemelten ellenőrzi a légi utasok jogainak betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan több mint 90 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, és közel 15,5 millió forintos összegben kártalanítottak légi utasokat, mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertel, Sipos Ildikó beszélt.
Elsősorban a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok indokolják, hogy idén is kiemelten vizsgáljuk a légiutas jogokkal kapcsolatos rendelkezések betartását. Tavaly összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabására került sor, és közel 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok a hatóság fellépésének köszönhetően. Az fontos tudni, hogy kétféleképpen vizsgáljuk a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását, egyrészt az utasjogi panaszok alapján, másrészt mi magunk is próbavásárlásokat végzünk, megnézzük a légitársaságok honlapjait, hogy ott megfelelő tájékoztatások vannak-e feltüntetve, illetve nem alkalmaznak-e adott esetben megtévesztő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.
Mire kell a fogyasztónak odafigyelnie? Tehát, hogyha önök vizsgálják a légitársaságok honlapjait, és vizsgálják azt, hogy ott van esetleg megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, akkor ezt észreveheti a fogyasztó, az utas is, a vásárló is?
Természetesen figyelmeztető jelek lehetnek, amit már az utasok is észrevehetnek a rendelés leadásakor. Így például, hogy a teljes összeget, az utazás teljes összegét meg kell határozni előzetesen, tehát ezt nem csak az adott foglalási gombra nyomással kell meghatározni, hanem tudnia kell azt a fogyasztónak, hogyha például különleges igényei vannak, speciális hely vagy plusz csomagok, akkor neki mekkora összeget kell fizetnie. Ezeket mindenképpen figyelembe tudja venni. Illetőleg, ha légi utazás során bármi probléma felmerül, mert törlik a járatot, vagy 3 órát meghaladó késés merül fel, akkor nagyon szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságoknak, illetve bizonyos esetekben kártalanítási kötelezettsége is, amely az út hosszától függően 250, 400 vagy 600 euró utasonként, ami szintén a fogyasztó részére kell megfizetni.
Mit tegyen az az utas, akinek mondjuk törlik a járatát, vagy késik a járata, fogyasztó védelmi szempontból milyen tanács adható számára?
Ebben az esetben a fogyasztónak mindenekelőtt a légitársasággal kell felvennie a kapcsolatot, lehetőség szerint írásban a későbbi bizonyítottság miatt. Amennyiben elutasítják a panaszát, ekkor fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amelyek hatáskörükön belül mindenképpen fellépnek és segítséget nyújtanak a fogyasztók számára.
Tehát ezt e-mailben praktikus jelezni rögtön, ahogy az eset megtörténik?
Így van, elsősorban e-mailen praktikus azt jelezni, hiszen ennek nyoma van, arra kötelező válaszolni a légitársaságnak. Ha nem válaszol, akkor is egyébként egy nagyon súlyos fogyasztóvédelmi bírság kiszabására kerül sor, de ha elutasító a válasza, ezt követően tudjuk jogi úton érvényesíteni fogyasztói jogainkat.
Meddig fog tartani ez az ellenőrző akció?
Az ellenőrzések egész évben folyamatosak, nyilván a nyári időszakban kiemelt speciális jelleggel és fókuszáltan vizsgáljuk ezeknek a jogoknak az érvényesülését, de egész évben folynak a vizsgálatok, és természetesen a fogyasztói panaszok bármikor beérkezhetnek, azt vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság az év során.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Egyesült Királyságban hatályba lépett a digitális eszközök szabályozásáról szóló új törvény. Ez hivatalosan elismeri a digitális eszközöket személyes tulajdonként, mondta az Inforádióban a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatkutató alintézetének vezetője. A Property Act 2025 elnevezésű törvénycsomagról Parti Tamással beszélgettem. Néhány hónapja beszélgettünk arról, hogy a digitális eszközök szabályozásában már az angol király is rátette a pecsétet a tervezetre. Hol tartanak most?
De a briteknél ez megtörtént, ez a digitális eszközökről szóló törvény, ez hatályba lépett december 2-án, a múlt évben, és már párhuzamosan folyt például a skót szabályozás. Ugye a brit és a skót szabályozást, ha összehasonlítjuk, két nagyon eltérő megoldásra találunk. Tehát a britek azok egy igazi dogmatikai áttörést okoztak, egy dogmatikai előrelépést. Ők megnyitották a personal property, tehát a személyes tulajdonban lévő vagyontárgyak halmazát, a jövőre nézve egyszerűen kinyitották.
Paradigmaváltást csináltak, így beszéltek.
Így is, igen, így is lehet ezt nevezni. Ők azt csinálták, hogy ugye hagyományosan a civil jog is, és a common law-nak ez a területe is hagyományosan két fő csoportra osztotta a vagyontárgyakat. Az egyik az, amit meg lehet fogni, tehát ezek a dolgok, amit mi dolognak nevezünk, a másik pedig jogok és a követelések halmaza. És ezt a két osztályt használtuk, és ezt használják a civil jogi megközelítések is tipikusan, de ide bejön az a jelenség, amit digitális adatnak hívunk, és az, ha azt mondjuk, hogy ez nem materiális, persze, mert nem tudom így megragadni darabonként, tehát a klasszikus materiális osztályba nem fér be, de biztos, hogy nem jog és követelés, hanem valami más. Tehát a másikba se fér bele. Ez a megközelítés, ez tulajdonképpen egy 19. századi materialista megközelítésen alapul, csak hogy azóta a modern fizika és a modern tudományok megtanították számunkra, hogy sokkal-sokkal szofisztikáltabban lássuk, értsük, és uralmunk alá hajtsuk a világot. Megtanultuk például azt, hogy hogyan bánhatunk, hogyan dolgozhatunk energiákkal. És az elektromágneses energiának, az a pici energiacsomagokká kódolt része, amit egy globális infrastruktúrában ide-oda tudunk küldeni a világban.
Anélkül, hogy megváltozna.
Így van, hogy a jelentés, de a belekódolt jelentés változna, amit elő kell állítanunk, tárolni tudunk, dolgozni tudunk, gyümölcsöztetni tudjuk, és fel tudjuk dolgozni, ezt hívjuk ma bitnek. Na most ezt a jelenséget, ez a klasszikus felosztás, ez nem tudja osztályozni, nem tudjuk hová kerül. És a brit szabályozás azért minősül dogmatikai áttörésnek, mert ők kinyitották ezt a halmast, és azt mondják, hogy attól függetlenül, hogy valami digitális, elektronikus vagy egyéb megjelenési formája van, és nem illeszthető sem az egyik, sem a másik tradicionális halmazba, ettől még tulajdontárgyának minősül, ha egyébként úgy viselkedik a gazdaságban, mint a tulajdontárgy, tehát hogyha tulajdonjogokat vonz, és egyébként megfelel a tulajdoni principiumoknak. Tehát ezzel ugye a brit bírónak az, most már nem azzal kell foglalkoznia például egy kriptovaluta esetében, hogy egyáltalán lehet-e tulajdontárgya, mert ezt a törvény eldönti, hanem azzal kell foglalkozni, hogy ki kell-e onnan zárni. És ha van mondjuk egy olyan adatkészlet, ami mondjuk személyes adatokból áll, akkor elképzelhető, hogy majd az lesz a bírói döntés, hogy na, azok nem tartozhatnak ide. Tehát de ezt még nem tudjuk.
Jó, te például azt jelenteni, hogyha a brit bíró azt mondja, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatcsomag nem lehet a tulajdontárgyakra, azt jelenti, hogy azzal nem lehet kereskedni.
Hát akkor nem lehet tulajdonjogot szerezni rajta, és tulajdoni védelmet sem fog kapni.
Tehát akkor se, hogyha az enyém. Most mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a személyes adatom az enyém, és annyira az enyém, hogy elidegeníthetetlenül az enyém. A mi rendszerünk még óriás védelmet is épít köré.
A GDPR, tehát a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzó nem az adatot védik, hanem az adat forrását, az élő természetes szemét. Az adatról itt nincs szó. Amikor adatról beszélünk, akkor ezekről a kis energiacsomagokról beszélünk, és ezt, amikor én valamelyik platformmal kapcsolatban lépek, ezt nem is igazán én állítom elő, hanem a platform üzemeltetője állítja elő. És ő tárolja, tette meg azt a befektetést, ami alkalmassá teszi az adatelőállításra, adattárolásra, adatelemzésre. Tehát ez ennél, ebben az esetben egy sokkal, de sokkal bonyolultabb dolog, és mi igazából a forrásai vagyunk ezeknek az adatoknak, és abból a kapcsolatból, amit mi föntartunk egy platformmal, vagy a szolgáltatóval, ezt a kapcsolatot mérve digitális adatokat állít elő, ezeket tárolja. Tehát amikor adatról van szó, akkor erről van szó. A GDPR az a forrást védi, az élő természetes szemét. Na most A britek meglépték ezt a dogmatikai áttörést, párhuzamosan kialakult a skót szabályozás is, ami nagyon hasonló, ez a Skót Digital Assets Act, és itt nagyon érdekes megfigyelni az, hogy Skócia sokkal inkább tartozik a civil jog területére, bár a tulajdonjogot ott sem egy kódex, mint mondjuk a németeknél a polgári törvénykönyv, a BGB, vagy a franciáknál a Code Civil, vagy nálunk a polgári törvénykönyv szabályozza általánosan a tulajdonjogot, hanem több norma. De elkezdték szabályozni a digitális eszközöket, és nagyon furcsa, hogy ők sem határozták meg magát a technológiát, hogy itt miről beszélünk, hogy mi az adatfogalma, de mégis azt kell mondjam, hogy a kontinentális, tehát a civil jogi szabályozási sorba illeszkednek a skótok is, ugyanis, ahogy értelmezzük ezt a törvényt, akkor ők a digitális eszközt úgy fogalmazzák meg, hogy egy elektronikus rendszerben keletkezik, amely rendszer ezt az eszközt rivalizálóvá teszi. Ez egy gazdasági fogalom, hogy rivalizáló és nem rivalizáló áru. Ami nem rivalizáló, ahhoz bárki szabadon hozzáférhet, anélkül, hogy másokat zavarna a hozzáférésbe. A rivalizáló ennek az ellentéte, alapvetően kizárólagosságot, kizárólagos használatot, kizárólagos rendelkezést jelent az objektum fölött. Na most ez a leírás, különösen úgy, hogy az indoklások és az előkészítő anyagok többször is említik az elosztott főkönyv technológiát, legismertebb nevén a blockchain rendszerek. Tehát itt tulajdonképpen digitális részvényekről, tokenekről van szó, ami a német értékpapír, elektronikus értékpapír törvény szerint kifejezetten egy digitális értékpapír, a francia monetáris kódex szerint is egy kifejezett digitális értékpapír, de mivel a skót szabályozás ezt a megközelítést említi, ebben biztos, hogy benne vannak ezek a típusú digitális értékpapírok, de úgy tűnik, hogy beletartoznak például azok a kriptovaluták is, amik ezekbe a korábban említett szabályozásokban nem. Legalábbis ebbe a keretbe látszólag beleilleszthetők. Nagyon új még a törvény, 16-án, április 16-án lépett hatályba, és ugyanazt mondják a skót kollégák is, hogy várják a bírói gyakorlatot is, és hát az egész terület borzasztó gyorsan fejlődik. De miért tanulságos ez, hogy ez a szabályozás megindult a civil jog és a common law területén is? Azért, mert ezzel a szabályozással gyakorlatilag a digitális adatokból álló jószágok, azok a javak, amiknek vagyoni értékük van, ezeken a szabályozásokon keresztül kezdenek beszivárogni a vagyontárgyak körébe. Messze nem tökéletes még a szabályozás, hiszen a digitális részvények azok csak egy pici részét képezik az adat jelenségeknek, és hogyha adatkereskedelemről és adatgazdaságról beszélünk, akkor az adatkereskedelemről, adatgazdaságban betöltött szerepük is egy kisebb szerep, és a nagy rész az továbbra is vagyonjogi tulajdoni szempontból még szabályozatlan, de a világon mindenütt ezen gondolkodnak, hogy hogyan lehet az adatgazdaságot és az adatkereskedelmet stabilabbá, kiszámíthatóbbá, számon kérhetőbbé tenni. És én ezért tartom fontosnak ezeket a lépéseket, hogy időről időre megtörténnek, megjelennek ezek a törvények, és szépen lassan tisztázódik az adatvagyon köre, az adatvagyon szabályozása, és egyfajta gyorsulás tapasztalható ezen a téren is.
Elméletileg globálisan is tisztázódhat a használat és a tulajdonba tartozás szabályrendszere, és akkor eljutunk oda, hogy a világ bármely tőzsdén bármilyen adat alapú értékpapírt, bár nem tudom, hogy a kifejezés nem önmagát üti-e, vásárolhatok, ráadásul biztonságosan?
Ha lenne egy olyan szabályozás, ami lemegy ennek a jelenségcsoportnak a mélyére, és azt mondja, hogy minden digitális jelenség alapvetően digitális adatból áll, és azt mondjuk, hogy a digitális adat maga is tulajdonjogtárgya lehet, tehát elismerik a jogszabályok tulajdontárgyának a digitális adatot, akkor ebből következik, hogy minden olyan jelenség, ami digitális adatból van, az is következésképp tulajdontárgya lehet, ugyanúgy, mint a dolgoknál, ahol ezt a dologi minőséget az atomi szerkezet határozza meg. És hogyha egy ilyen szabályozás kiterjedten érvényesülhet, akkor ez azt jelenti, hogy a tulajdoni rezsimek be tudnak hatolni a digitális szférába minden előnyökkel együtt, tehát a tulajdonvédelemmel együtt, ami stabilizálja a számon kérhetőséget, a visszakövetelhetőséget.
Még ha van tulajdonvédelem, akkor van érték is.
Nagyon furcsa, hogy ezeknek a jelenségeknek most is van értéke. Tehát a két alapvető megkülönböztetés, tehát a gazdaság úgy tűnik, hogy tökéletesen látja és kezeli ezeket az eszközöket. Eleve az asset az egy gazdasági megközelítés, nagyon sok minden benne van. És átmegyünk a jog területére, és azt mondjuk, digital assets, akkor ott nagyon sokszor ezt koncentrálják a digitális értékpapírok. meg a kriptoeszközök területére, tehát sokkal szűkebb területen értelmezi ezt a jog. De a gazdaságban az teljesen normális dolognak minős, hogy veszek 40 terabájtnyi adatot egy adatelőállító cégtől, és ott nem az információra koncentrálok, hanem tudom, hogy hogyan állították elő ezt az adatot, a világ mely részére vonatkozó megfigyeléseket és méréseket tükröz, tudom azt is, hogy milyen technológiával állították elő, tárolják, stb. És úgy gondolom, hogy ebből én nagyon hasznos információkat tudnék kiszűrni, hogyha én ezt megkutatnám adatkutatási módszerekkel.
Kuala Lumpur belső kerületének időjárási adatai megvehetem egy csomagban.
Tehát, ha van rá lehetőség, akkor ezt megveszi az, aki ez iránt érdeklődik, és akkor terabájtra megveszi, és megkutatja. Tehát ez működik a világban, de ezt a jelenséget nagyon nehéz megfogni, úgyhogy mi is történik itt igazából. Adásvétel történik, mert hogy ha a tulajdonjog nem ismeri, ugye sokszor meg szoktam kérdezni a hallgatóimtól, hogy létezik-e adatkeresem és adatgazdaság? Igen. Elfogadjuk-e azt, hogy a kereskedelemnek és a gazdaságnak fundamentális eleme a tulajdonjog? Igen.
Muszáj.
Akkor ebből következik-e az, hogy az adatgazdaságnak is fundamentális eleme kell legyen a tulajdonjog? De ez, hogy mondjam, a jog, mint minden rendszer, minden társadalmi rendszer fejlődik. És a környezetünk is, tehát a környezetünk exponenciális mértékben, gyorsul ütemben fejlődik. Na most a jog az bizonyos területeivel, ez a jogalkalmazás, ez pontosan követi ezt a változást. De a jognak ez csak az egyik része, a civil joggyakorlat például, ahol mondjuk az ügyvédek, közjegyzők dolgoznak, a másik része a bírósági jogalkalmazás, az államigazgatási jogalkalmazás, ide tartozik a jogtudomány is, és az egyik fontos része ez a jogalkotás, tehát az írott jog. Na most az írott jog, az pedig úgy fejlődik, hogy bizonyos jellemző mintázatok kialakulnak, amik aztán megjelennek majd írásbeli formában is, ha ezek eléggé stabilak, és akkor ez bekapcsolódik megint ebbe a visszacsatolási rendszerbe, amikor a jogalkalmazás különböző területei, és ide csatol vissza az a közvetlen adaptív felülete is a jogrendszernek, ahol a civil joggyakorlat zajlik, ahol mi kötjük a szerződéseinket, értelmezzük ezeket a jogviszonyokat, ahol ügyvédet, közjegyzőt vonunk be, ahol bírót veszünk igénybe a döntésre, és a többi. Ez egy nagyon bonyolult kölcsönhatási rendszer, ahol a társadalmi rendszer minden eleme kölcsönhat az emberi interakciókban. Tehát egy igazi komplex rendszer, amit nagyon nehéz kiszámítani.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara Adatkutató Alintézetének vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.